Szeretettel köszöntök minden hallgatót. A mai téma az, hogy mit kezdjek a félelmeimmel. Van egy mese, és ezzel kezdeném. Ez egy bátor nyulacskáról szól. A kis nyúl igazából a születése kezdetétől fogva folyamatosan azt hallja, hogy félni kell. Félni kell, félni kell, mindentől félni kell. Hiszen rengeteg veszély van. Ugye ott van a róka, ott van a farkas, de lehetnek mérgező növények, vagy egy őv, ami lecsaphat bármikor. És ezzel a nyuszival valami baj van, mert ő nem fél eléggé, és kap is egy intőt az iskolában, hogy nem elég nyúlszívű. De a mese végét azt meghagynám nektek, hogy elolvassátok, ha valakit érdekel. De az életünk valóban tele van veszélyekkel, és a koronavírus és a jelenlegi helyzet ezeket a veszélyeket sokkal közelebb hozták hozzánk. Elveszíthetjük a munkánkat, elveszíthetjük az anyagi biztonságunkat, vagy elveszíthetünk egy általunk szeretett szemét. Meghalhatunk mi egy betegségben. Félünk attól, hogy nem kapjuk meg az oltást időben, vagy ha megkapjuk az oltást, félünk attól, hogy milyen mellékhatásai lesznek, és mit okoz bennünk. Félünk a jövőtől, hogy visszakapjuk-e valaha az életünket úgy, mint korábban. Most éppen ugye nyitunk, de már leselkednek a különböző mutánsok, meg a mutánsok mutánsai, és kitörhet a háború. Ugye pont most a napokban elég feszült háború közeli helyzet volt az ukrán határnál. Vagy félhetünk az időskori demenciától. Rengeteg különböző félelem van körülöttünk. Vannak külső félelmek, leginkább amiket eddig soroltam, de vannak nyilván belső félelmeink is, szorongások. Meg tudok-e felelni egy adott helyzetben? Sokszor ez akár önbizalomra is visszavezethető. Félünk az elutasítástól, a szégyentől, vagy félünk egy döntéstől. Miközben készültem erre a tanításra, igyekeztem átgondolni a saját félelmeimet, és részben ezért választottam ezt a témát, mert ahogy gondolkodtam ezen, arra jöttem el, hogy vannak bennem ilyen szorongások, amiket akár kimondok, akár nem, de ott vannak. Mik voltak ezek a saját félelmeim? Pár hete én megkaptam az oltást, és hát olvastam este a híreket, elaludtam, és ilyen félálomba folyamatosan azon gondolkodtam, hogy biztos, hogy ott van egy vérrög a testemben, és ezt az éjszakát én nem fogom túlélni. Többször ebben voltam a félálomban, ebben a helyzetben. Féltem attól, hogy végig gondoltam, mi lesz, hogyha meghalok, mi történik az én családommal, ki fog gondot viselni a feleségemről, a gyermekeimről. De voltak más félelmek is bennem, például féltem attól, hogy fel tudok-e készülni erre az alkalomra, vagy hogy a munkáimat éppen be tudom-e határidőre fejezni. De én most a félelmeket nem kategorizálni szeretném, és nem is pszichológia szemszögéből szeretném megvizsgálni, bár nagyon fontosnak gondolom, mert sok helyzetben tudhat valamit segíteni, de azt szeretném most megnézni, és veletek együtt végigmenni, hogy Isten mit mond a félelmekkel kapcsolatban. És elsősorban most a külső félelmekre szeretnék koncentrálni, de azt gondolom, hogy ha belső félelmekkel küzdünk, tehát külső helyzetektől való félelmek, de azt gondolom, ha belső küzdelmek, belső félelmeink vannak, arra is hatással lehet ez az üzenet. Arról egyébként lehet, hogy érdemes majd egy második részben, egy másik alkalommal beszélni a belső félelmekről. Először nézzük meg, hogy milyen ösztönös reakciókat szoktunk tenni, amikor különböző félelmeket tapasztalunk. Hogyan szoktuk kezelni? Ugye van a pesszimista hozzáállás, amikor a legrosszabbat várjuk. Olvassuk a híreket, tényleg egyre rosszabb minden, és ennek soha nem lesz vége, ilyen gondolataink vannak. Következmény ugye micsoda? Pánik, szorongás, félelem. Ezek nem visznek tovább, hanem inkább nagyítják a helyzetet. Aztán van az optimista hozzáállás. Hát hamarosan jobb lesz minden. James Stockdale, egy admirális a vietnámi háború idején, több mint 7 évig volt hadifogoly. És megkérdezték tőle, hogy sikerült túlélni ezt a nagyon hosszú időszakot, amiben annyian meghaltak. És erre később vissza fogok térni, hogy mit válaszolt ez az admirális. De azt is megkérdeztek tőle, hogy kik nem boldogultak. És arra azt mondta, hogy erre nagyon könnyű válaszolni, mert azok nem boldogultak, akik nagyon optimisták voltak. Így beszéltek, karácsonyra szabadulunk. De eljött a karácsony, és nem szabadultak. Aztán, hát majd húsvétra szabadulunk. Eljött a húsvét, akkor se szabadultak. Aztán megint karácsony lett, és reményvesztetten haltak meg, mert nem jött el nekik a szabadulás. És az optimizmust sokszor keresztényként is könnyen meg lehet ideologizálni, hiszen vannak olyan igeversek, amiket, hogyha kiragadunk a környezetből, akkor könnyen úgy érthetjük, hogy Isten olyan ígéreteket ad nekünk. Például, ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, mondja Ézsaiás könyvében, Ézsaiás, a láng nem éget meg téged, vagy sokba éri az igazad, de valamennyiből kimenti az Úr. És ezek ténylegesen valós megtapasztalások. Ezek az emberek átélték Isten szabadítását, de nem általános igazságok. Dániel barátait valóban Isten megmentette, bár ők ezt előre nem tudták. Bedobta az ellenség a tüzes kemencében, és a láng nem égette meg őket. De az első században a keresztényeknek tömegeit Néró elevenen égette el. Mi az, amit Isten megígért, és mi az, amit nem? Hogyha olyan ígéretekre támaszkodunk, amit Isten nem ígért meg, akkor nagyon könnyen csalódunk. Csalódunk Istenben, mert azt vártuk, hogy megment egy helyzettől minket. És nem, ha nem ezt éljük át, hanem hogy különböző bajok ott vannak az életünkben, nem értjük Istent. És aztán ott van a racionalizmus. Halkan jegyzem meg, hogy általában a pesszimista meg az optimista is racionálisnak gondolja magát, de a racionális hozzáállás bizonyos szorongásokon segíthet, bizonyos irreális félelmeken. De sokszor nem működik. Tehát, hogyha a statisztikákat nézzük, hogy hányan kerülnek kórházba, meg hányan nem, az igazából olyan sokat nem segít rajtunk, vagy hogyha valós háborús helyzet van például, nem a statisztikák fogják a segítséget nekünk nyújtani. Ugye próbáljuk összetenni az információkat, hogy minél több információhoz jussunk, hát ha valahogy jobban megértjük, hogy mi történik, hogy mit kell reagálnunk. De a körülményekhez való hozzáállás alapján, ez a háromfajta hozzáállás alapján nem jutunk tovább a félelmeinken. És azt gondolom, hogy sőt, biztos vagyok benne, hogy ha nem Istennél keressük a választ, akkor nem találunk a félelmeinkre megnyugvást. De vajon Istennél találunk-e? Mit mond a Biblia félelemről? Mit mond? Mit tegyünk, ha félünk? Jézus nagyon sokat foglalkozik a félelemmel. Ez a leggyakrabban elmondott parancsolata. Az új szövetségben, az evangéliumokban 125 parancsolatot olvasunk Jézustól, és ebből több mint 20-21 darab a félelemmel kapcsolatos. Ne féljetek, bízzatok, bátorság. Ez az első helyen szerepel. Többet van, mint az, hogy szeressétek egymást. Jézus úgy tűnik, hogy pontosan tisztában van vele, hogy szükséges nekünk tudnunk azt, hogy ne féljünk. Szóval Jézus nem akarja, hogy féljünk. Ne félj! És egy fontos első megfigyelés, hogy ez egy parancsolat. Az, hogy ne félj, az egy parancsolat. Ha csupán egy érzelmi állapot lenne a félelem, akkor ugye ezt nem lehetne megparancsolni, hogy ne féljünk. De Jézus azt mondja, hogy ne félj. Szóval ez biztos, hogy nem csupán egy érzelem, hanem egy döntés is. És érdekes, hogy a Bibliában a félelemnek az ellenpéldája nem a bátorság. Nem elsősorban a bátorság szó szerepel ellentéteként, hanem amikor Jézus azt mondja Jairusnak, amikor a lánya haldoklik, hogy ne félj, csak higgy, ne félj, csak higgy, az alapján azt látjuk, hogy a félelemnek az ellentéte a hit. A félelem is egy negatív irányú hit. De miért mondja Jézus, hogy ne féljünk? Mi az, amit el kell hinnünk? Mi az, amiben bízhatunk egy ilyen helyzetben? Így szól az Úr, a te Istened, ne félj, olvassuk Ézsaiás könyvében. Isten mindenható. Isten kezében van a mindenség. Igazából a probléma bagatellizálása helyett, vagy éppen, hogyha felnagyítjuk a problémát, a helyett sokkal inkább Isten azt szeretné, hogy emeljük a tekintetünket rá. Hogy önmagára vonja a fókuszunkat. Önmagára szeretné irányítani a figyelmet. Föltesz Jobbnak kérdéseket Isten, aki sok küzdelmen ment át, és megkérdezi, hogy hol voltál, amikor a földnek alapot vetettem? Lett-e parancsolatodra reggel, mióta élsz? Föltárultak-e előtted a halál kapui? Van-e Istennek, ami lehetetlen? És ha valami erősebb, mint a veszély, annak van valaki, akinek hatalma van a félelmek fölött, mert erősebb, mint a körülöttünk lévő körülmények, az megnyugtató. Ugye a gyerekeket időnként próbáljuk megnyugtatni, amikor félnek. Apa, félek. De kisfiam, mitől félsz? Hát apa, a farkastól félek. És akkor jöhetnek a racionális érvek. Hát farkasok nem laknak Magyarországon. Hát illetve néha azért ugye átjöttek, de hogy nem kell félni. Ezek nem nagyon szoktak működni. De apa, félek a farkastól. Hallottam egyszer egy Pál Feritől egy előadást, és azóta én stratégiát váltottam. Korábban próbáltam az ilyen dolgokat így racionális érvekkel kezelni és helyre tenni, de miután meghallgattam ezt az előadást, azután azt mondtam a kisfiamnak, figyelj, ha jön a farkas, én elkapom és legyőzöm. Apa, erősebb vagy, mint a farkas? Sokkal, sokkal erősebb vagyok. És múltkor meg is mutattam neki, hogy mennyire erős vagyok, csaptam egy nagyot, utána egy-két napig fájta a kezem, úgyhogy ezt kövessétek ezt a példát. De megnyugtatta a kisfiamat, és azt mondta, hogy apa, olyan jó, hogy ilyen erős vagy. Én is jobban éreztem magam, és ténylegesen elkezdtem gondolkodni, ha tényleg jön egy farkas, szerintem tényleg neki mennék, ha a fiamat támadná, minden gond nélkül. De az, hogy Isten mindenható, az egy erőt sugároz, az megnyugtat minket. De Isten mindenhatósága nem válaszol meg minden kérdést, hiszen számos helyzetben úgy tűnik, hogy Isten nem avatkozik bele. Ha Isten mindenható, miért van koronavírus? Miért olyan az élet, amilyen? A szenvedésünk egy része, ugye, közvetlenül az erkölcsi bűneink következménye, például, vagy az emberiség erkölcsi bűneinek következménye, például egy háború, vagy egy terrorcselekmény. Ez egy erkölcsi rossz. De vannak olyan történések is, katasztrófák, vagy bizonyos betegségek, amik kért nem feltétlenül az ember felelős, mégis szenvedünk tőle. És a Bibliában nagyon sok olyan eset van, ahol kiderül, hogy ezek bizonyos dolgok mögött nem Isten ítélete van, hanem egyszerűen megtörténik. De olyat is olvasunk, amikor Isten ítélete van bizonyos nehézség vagy szenvedés mögött. És én nem szeretnék most, bár én nagyon szeretem ezt a témát, most nem szeretnék ebbe a kérdésbe túlmozottan mélyen belemenni. Sokkal inkább azt szeretném, abban a kérdéssel szeretnék foglalkozni, hogy Isten olyan Istene, akire rábízhatjuk magunkat. Sokáig lehetne azon vitatkozni, hogy mit kéne Istennek tennie, vagy mit nem kéne tennie. De az, hogy van-e egy olyan Isten, akire én rábízhatom magam, az egy fontos kérdés. És nézzünk meg néhány történetet. Ott van Keresztelő János. Keresztelő János, ugye Jézus unokatestvére, fél évvel előtte született körülbelül, és ő neki az volt a feladata, hogy utat készítsen, hogy felhívja a figyelmet Jézusra. És Keresztelő János ugyanezt a kérdést felteszi Jézusnak, hogy vajon te vagy-e a messiás? Hiszen Keresztelő Jánost börtönbe zárták. Amíg Jézus tanított, ő, aki Jézusnak az utat készítette, ott volt börtönben. Valóban te vagy-e a messiás? És Jézus válasza, a vakok látnak, a bénák járnak, leprások tisztulnak meg, a süketek hallanak, halottak támadnak fel, a szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Jézus arra mutat rá, hogy ő, mint messiás, mit tesz. És Jézus ma is emberek életét megváltoztatja. Vannak emberek, akik szabadulnak ugye a bűneikből, mint ahogy mi is, akik hiszünk benne, megszabadultunk a bűneinkből, de olvasunk olyan történeteket, hogy bűnözők, akár gyilkosok életét Jézus megváltoztatja és megváltoznak. Elkeseredett emberek reményt találnak. Ezek mind csodák. És Keresztelő Jánosnak meg kell értenie azt Jézus válaszából, hogy Isten jóságát nem lehet a saját körülményeinken lemérni. Nem lehet a saját élethelyzetünkön és a körülményeinken lemérni. És ez egy nagyon fontos üzenet. Mert Keresztelő Jánost aztán lefejezték. Nem tett Jézus csodát. És a sátán egyik legnagyobb célja, hogy elhiggyük, hogy Isten nem jó. Hogy attól féljünk, hogy Isten nem figyel ránk, ő nem jó. Amikor a tanítványok nagy viharba kerülnek a hajón, Jézus alszik, nagyon különleges kép ez a Bibliában, hatalmas vihar van, tanítványok félnek, és a kérdésük, Mester, nem törődsz velünk? Hát elveszünk, nem törődsz velünk? Félünk, hogy Isten esetleg nem törőd velünk. De ő azt várja, hogy ne féljünk, csak bízzunk benne. És aztán egy másik történet, amikor a tanítványok, és ezt is felolvastam a Bibliából, tanítványok, amikor Jézus halála után összegyűltek. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, Jézus megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség nektek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus ismét ezt mondta nekik. Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. És ezt mondván rájuk lehet, így folytatta, vegyétek a szent lelket. Ugye a tanítványok félnek ebben a történetben, bezárkóznak. Okkal félnek, hiszen Jézust megölték, és valószínűleg a követőire is ez vár. Jézus azonban megjelenik, a feltámadt Jézus, és azt mondja, békesség nektek. Mondja azoknak a tanítványoknak, akik egy kivételével egyébként mindet kivégeznek majd. Jézus nem ígért könnyű életet a tanítványainak. Sőt, egyenesen azt mondta, hogy a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot. Mi azt gondolom, hogy a világ jobbik oldalán élünk, igyekszünk kényelmesen berendezni az életünket, és szeretnénk visszakapni az életünket. És ez teljesen természetes, hiszen nyilván nem a szenvedést várjuk. Természetes, hogy szeretnénk békében élni. Alig várom, hogy a feleségemmel beülhessek újra egy étterembe, hogy a barátaimmal elmenjek sörözni, hogy el tudjunk menni nyaralni külföldre. És ezekben is ott van Isten. Ott van az örömökben Isten. De mi van, ha Isten most más izmainkat akar megedzeni? Hogyha most a szenvedésekben meg kell tanulnunk, hogy olyan dolgokban reménykedjünk, ami nem csupán a körülményeink, hanem ennél mélyebbre mutat, ami időtállóbb reménység. C.S. Lewis azt írja egyszer, egy könyvében, nagyon szeretem ezt az idézetet, sokszor idézem, még az élvezet is lehet tudatalatti. Tehát egy örömteli pillanat is lehet olyan, hogy észre se vesszük. A fájdalom azonban makacsul ragaszkodik ahhoz, hogy észrevegyék. Isten suttog hozzánk örmökben, szól hozzánk lelkiismeretünkben, de kiállt ránk a fájdalomban. Ezen a hangszóron keresztül rázza fel Isten a süket világot. Lehetséges, hogy a jelenlegi helyzet, a koronavírus is egy hangszóró, hogy a látszat biztonság helyett Istenbe kezdjünk jobban bízni. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy én tudni vélem, hogy miért van a koronavírus. Nem hiszem, hogy bármit ebben kapcsolatban kijelenthetjük, hogy kijelenthetünk, hiszen Isten ezt nem jelentette ki számunkra. De azt igen, hogy ő ezeket a helyzeteket fel akarja használni. És a szenvedés az jelen formáló. Szóval hinnünk kell, hogy Isten jó, és Isten szeret. De ha nem a körülményeink alapján, akkor honnan tudjuk, hogy Isten szeret? A római levélben azt olvassuk, hogy ő a tulajdon fiát nem kimélte, hanem mindannyiunkért odaadta. Hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Szóval, ha kétkedünk Isten szeretetében, érdemes visszamennünk, és megállni a keresztnél, és ránézni a keresztre. Mert hogy Isten már bizonyította, hogy szeret minket. Azt, hogy Isten szeret, onnan tudjuk, hogy ő elküldte az ő fiát. Hogy a fia vállalta a szenvedést. Mert az irántunk érzett szeretete erre sarkalta. És egyébként Jézus, amikor imádkozik a halála előtt, szintén felteszi ezt a kérdést, hogy van-e más megoldás, mint a szenvedés. És Jézus nem tudta elkerülni a szenvedést. De térjünk vissza most az egyik félelmemre, amit az elején megfogalmaztam. Hogyha van egy szerető Isten, mi lesz akkor, ha meghalok? Ha itt marad a családom, a feleségem, férj, a gyerekek apa nélkül. Szinte látom azt a jelenetet, nem tudom, láttátok-e az Egyiptom hercegét. Van abban egy olyan jelenet, ami azt szerintem nagyszerű, amikor Mózes elmondja, hogy mennyire fél és alkalmatlan, és Isten megszólal az ő hangjával. És a mindenható megszólal, ahogy a hangjára megremeg az egész mindenség, és tőlem is megkérdezi, hogy miért fejez, Dávid, ki alkotta a te szeretteidet? Ki az, aki rád bízta őket? Hát nem hiszed, hogy a kezemben vannak? Hát nem tudod, hogy jobban szeretem őket, mint te? Hogy meg tudom őket óvni? Hogy átviszem őket a szenvedésen? Nem a tiéd, csak rád bíztam őket. Isten jobban szereti őket, mint ahogy én tudom. Bízhatunk benne. És fontos tudnunk, hogy velünk van Isten. Ugye erről volt szó a bevezetőben. Jézus is bízott az atyában. A Gecsemáné kertben azt olvassuk, hogy félt, rettegett, verejtéke véré vált. Ugye orvosi kutatások, ilyen modern kori orvosi kutatások igazolták, hogy ténylegesen nagyon ritka esetben van olyan félelem, amikor az ember izzadsága véré változik a hajszálerek kitágulása miatt. De hogy ez egy nagyon ritka szorongás, egy nagyon erős stressz helyzet. És nagyon sokan voltak halálfélelemben, akik nem feltétlenül élték el ezt a mélységét ennek a félelemnek talán. De vajon miért félt Jézus ennyire? Én azt gondolom, nagyon sok mindentől félhetett Jézus. De Jézus legjobban mégis attól félt, hogy az atya elhagyja őt. És miért gondolom? Azért, mert ott van a kereszten, szomjazik, mondja a különböző dolgokat, de aztán egyszer csak felkiált. Ez az egyetlen dolog, amikor halljuk, hogy felkiált. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Jézus is felteszi a miért kérdést. Olvassuk, a szomjúságnál csak szól, itt pedig kiált. És tudjuk, hogy a testi szenvedéseknél a lelki szenvedések még mélyebbek. Jézus folyamatosan egy mély kapcsolatban élt az atyával. És az, hogy az atya őt elhagyja, az egy borzasztó félelmet okozott számára. Ugye még a kísértések idején se hagyta el Jézus, sőt azt olvassuk, hogy a kísértések végén angyalok szolgáltak fel. De itt a történetben sehol egy angyal Jézusnak, át kell élnie azt, hogy az atyától elválasztódik, megszakad a kapcsolat. És nem csupán elválasztódik az atya szeretetétől, hanem az atya haragja ellene fordul. És a fiú felkiált, atyám, miért? Jézus nem tudta, hogy milyen lesz ezt megtapasztalni. És képzeljük, az atyának is milyen fájdalom lehetett a fia ellen fordulni. Jézus miért kérdésére azonban nem lázadás jön, hanem azt olvassuk, hogy ezután Jézus hangosan felkiáltott, atyám, a te kezedben teszem le az életem, és meghalt. Minket nem hagy el, minket soha nem hagy el az atya. Jézus elhagyta, de azt ígérte, hogy velünk ott van a világ végezeteig. És az igeversek jelentős része egyébként így folytatódik, amikor Jézus azt mondja, hogy ne félj, mert én veled vagyok. A mindenható Isten, aki mindent a kezében tart, aki szeret, az soha el nem hagy téged. És megváltott minket, mert Jézus megváltó. A bevezetés elején említettem, hogy vissza fogok térni az admirálisra, hogy megkérdezték őt, hogy hogy élte túl azt a 7 év hadifogságot. Mi adott neki erőt ebben az időszakban? És azt felelte, hogy nem veszítettem el a hitemet a történet végében. Amikor a tanítványoknak Jézus ezt mondja, hogy békesség néktek, akkor ezt a feltámadott Jézus mondta. Jézus feltámadt, és azt ígérte, hogy visszajön értünk, és letöröl minden könnyet, és nem lesz több félelem. Ez a történet vége, vagy talán a történet eleje. És Pál azt mondja, hogy azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Figyeljük meg, azt írja, hogy nem hasonlítható, nem lehet mérlegre tenni, mert elbillen a mérleg, nagyon elbillen. Nem lehet összemérni. Egy emlék jut eszembe, amikor a kislányom megszületett, borzasztóan boldog voltam, teljesen ennek az öröm mámorában éltem. Egy meleg nyári nap volt, kimentem az autóba, gondoltam, hogy most mindenkit felhívok, bekapcsoltam a klímát, órákig telefonáltam, küldtem az SMS-eket. Aztán lemerült az autóban a klíma, meg az egész autó nem tudott elindulni, és hosszús lettem, de igazából csak egy nagyon picit, és el is felejtettem ezt a bosszúságot, gyorsan megoldódott a helyzet, de összehasonlíthatatlan volt a két dolog. Ott volt az öröm, és egy kis bosszúság. Most Pálnak nem az autója merült le, hanem őt átért néhány szenvedést, félholtra kövezték, hánykolódott tengeren, gyötrődött a testében, szenvedéseken ment keresztül, és mégis azt mondja, hogy nem lehet összehasonlítani, ami ránk vár, jelentéktelen a szenvedés ahhoz képest, ami ránk vár. És a szenvedés pillanatnyi, Isten országa pedig örök. És a nehéz helyzetekben a keresztények újra és újra egyre inkább afele fordultak, hogy várják Isten országát, azt, amit ő megígért. Mit kezdjek tehát a félelmeimmel? Hát, amikor a félelemre koncentrálunk, a figyelmünk beszűkül, arra fókuszálunk, hogy lehetnénk minél hamarabb biztonságban. És az ellenség pont ezt akarja, hogy a körülményekre, magunkra, a nehézségekre figyeljünk. Hogy arra, hogy mit veszthetünk, mit vesztünk el. Isten viszont azt mondja, hogy emeljük fel a tekintetünket rá. Hogy a félelmeinkről a fókuszt helyezzük át, mert Isten mindenható, mert Isten szeret, mert velünk van, és mert megváltott minket. És Jézus a félelmei között az atyához ment, és imádkozott. Félelmeit elismerte az atya előtt, nyilvánosságra hozta, és Istenre bízta magát. És az imádság gyakorlása igazából jelentheti azt is, hogy egyszerűen elhisszük, hogy nyugodtan ülhetünk Isten ölében, mert ott jó helyünk van. Köszönöm.